kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 312. dicséretünket énekeljük. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik. Várj, ember szíve, készen, mert jő a hős, az Úr. Sok szeretettel köszöntöm mai Isten tiszteletünkön, különösképpen is azokat a testvéreinket, akik azért jöttek ma el, mert ebben az évben hívta haza az Úr a közvetlen környezetükből azt a valakit, aki közel állt hozzájuk, gyász érte őket az elmúlt hónapokban. Így együtt keressük ma Isten igéjének a szavát, vigasztalását, és hisszük azt, hogy Isten mára is készített nekünk az ő útmutatásából, szeretnénk ezt velük együtt elkérni hálaadással. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, arra kérünk téged ezen a csendes téli estén, hogy a te ígéddel ismételten könyörülj meg rajtunk. Ahogy visszanézünk erre az esztendőre, sok minden van, amit talán nem értünk. És vannak olyan kérdéseink, amikre nem találunk választ. Szeretnénk most az érzéseinkkel, a kérdéseinkkel, a hálaadásunkkal, vagy éppen a gyászunkkal és a fájdalmunkkal te hozzád jönni. Sokan tapasztaltuk már, hogy egyedül csak nálad van igazi megújulás és megerősödés. Te vagy az, aki olyan helyzetekben is megtarthatsz bennünket, ahol minden és mindenki más kudarcot vallott. Így jövünk hozzád. Megvalljuk, hogy nálad nélkül semmit nem cselekedhetünk. De azt kérjük, hogy te magad cselekedjél értünk és bennünk. Sokan vagyunk ma itt, mennyei Atyánk, sok felől, sokféle életúttal mögöttünk. Te jól ismersz mindannyiunkat, és tudod, hogy mire van szükségünk. Könyörgünk, hogy ajándékozz meg bennünket, és kérünk, hogy add nekünk azt, ami leginkább szükséges most ebben a pillanatban. Bátorítást, vigasztalást, útmutatást, erősítést vagy feddést. Szeretnénk engedni a te szavadnak, hogy az életünk más legyen, ahogyan tovább megyünk majd innen a te házadból. Köszönjük, hogy elkérhetjük a mára készített lelki ajándékaidat Jézus nevében hálaadással, és tudhatjuk, hogy te megajándékozol minket ezekkel. Amen. Isten igéjét Mózes 4. könyvéből olvasom, a 21. fejezetből, a 4. verstől egészen a 9. versig a következőképpen. Majd elindultak a Hór hegyről a Vörös tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott Izrael népének a türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában. Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitványeledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Izrael népe vándorol a pusztában, megtapasztalják Isten gondoskodását. Sok olyan helyzetet említ már ezelőtt a történet előtt a Biblia, amikor nyilvánvalóvá vált az, hogy Isten a szószoros értelemben csodák sorozatán keresztül vezette, vezeti őket. Így jöhettek el Egyiptomból, így nyílott előttük szét a Vörös-tenger, így arattak győzelmeket, és így kapták Istentől ajándékképpen az égből jövő kenyeret, a mannát, és hozzá a fűrjeket nap, mint nap. Azonban a népnek elege lett, ahogy ma ezt szoktuk mondani. Úgy gondolták, hogy most már a saját kezükbe veszik a dolgaikat, mint gondolták azt addig is sokszor, és beolvasnak Istennek. Mert hogy gondolja Isten, hogy mindig ugyanazt az ennivalót adja? Igaz, hogy enélkül éhen halnának, de hát akkor is. Meg egyáltalán, hogy gondolja azt Isten, hogy nem pont úgy történnek a dolgok, ahogyan ők ezt elképzelnék. És azt hallottuk az előbb a történetből, hogy ezt mondták Mózesnek: miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában, hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitványeledelt. Olyan módon beszéltek ezek az emberek Mózessel, és azzal az Istennel, akit Mózes képviselt, ahogyan tulajdonképpen még igazándiból két idegen ember, vagy egymást valamelyest ismerő ember sem szokott beszélni. Egymáshoz közel állók meg különösképpen nem. Izrael népe viselkedésében viszont látjuk azt a gondolkodást, ami minket embereket nagyon sokszor jellemez. Azt gondoljuk, hogy az életünk minden dolga saját kezünkben van. Azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen minden és mindenki azért van, hogy megvalósítsa azt, amit mi elgondolunk. Még Isten is. Én elmondom neked, Isten, hogy minek kell történnie, és utána tessék megvalósítani. Ha nem teszed, akkor pedig megmondom neked a véleményed. És utána pedig hátat fordítok, vesd magadra. Hány olyan beszélgetésre emlékezhetünk, amikor emberek azt mondják, hogy hát én már nem foglalkozom az Istennel. Nekem elegem volt. Vannak olyan pillanatok, amikor az ember azt gondolja, hogy ezt megengedheti magának. Izrael népének a viselkedése visszamutat egészen az első ember párnak az Istennel való kapcsolatára. Mert ennek a szörnyű, istentelen és teljesen alaptalan pöffeszkedésnek a gyökere az első engedetlenségben rejlik és rejlett. Amikor is Éva és Ádám azt gondolták, hogy ők majd felülbírálják mindazt, amit Isten mondott. hittek a kígyónak, aki mindig újra és újra próbálja Isten népét eltántorítani attól, amit ő mond, és olyat csináltak, ami utánatos volt Isten előtt. És a Biblia azt mondja, hogy innentől kezdve valami itt legbelül romlott el. Elkezdtünk lázadni Isten ellen. Eredetileg Isten tervében a halál nem szerepelt, hanem a vele való tökéletes és örök kapcsolat volt az, amire bennünket megformált. De utána mi magunk voltunk azok emberek, a mi őseink, akik ezt tönkretettük. És ez azt jelenti, hogy nem csak, ahogyan szoktuk teológus nyelven fogalmazni, az eredendő bűn az, amit magunkkal hozunk, de be van kódolva a gondolatainkba, és a bensőnkbe az Isten ellen való lázadás. Ahogyan ezeknek az embereknek sem kellett ezt tanítani, magától jött. És legyünk őszinték, testvérek, vajon mi mai emberek nem ugyanezt éljük-e meg? Amikor azt gondoljuk, hogy a saját testünkkel, a saját életünkkel, a saját lehetőségeinkkel azt teszünk, amit akarunk, és ne szóljon bele az Isten. Időnként elmondjuk neki, ha valami nem tetszik, ha nehéz helyzetbe kerülünk, akkor felszólítjuk, hogy most pedig tessék intézkedni, de egyébként pedig az életünk az arról szól, hogy nekünk hogyan lehet a legjobb. És ha bármi másképp alakul, mint ahogy elterveztük, akkor ott komoly gondok lesznek. Legalábbis mi ezt így gondoljuk. Izrael népe nagyon hamar ki kellett, hogy ábránduljon abból, hogy itt majd ők mondják meg, hogy mi hogy legyen. Ugyanis Isten, itt úgy olvassuk az igében, hogy mérges kígyókat bocsátott rájuk, de nyugodtan fogalmazhatnánk így is, hogy azt az oltalmazó szeretetet, amivel körbe vette őket addig, azt elvette róluk. És mérges kígyók, akik valószínűleg egyébként is ott voltak a pusztában, egyszerűen előzönlötték a tábort. És nagyon sokakat martak meg. És ott már hiába volt nagyfiú, vagy nagy lány, komoly, meglett ember, és komoly véleménnyel bíró ember valaki. Ez már nem számított. Ha valakit megmart a kígyó, ezt hallottuk az előbb a történetből, akkor az meghalt. Nagyon rövid időn belül. Sokan vannak itt olyan testvérek, akik ebben az évben átélték, megélték azt a kegyetlen törvényszerűséget, hogy milyen szörnyű érzés és tapasztalat az, amikor valaki olyat muszáj kell elengednem, ha bár semmiképpen nem szeretném, aki nagyon közel áll a szívemhez. Aki talán fontosabb, mint amilyen én magam vagyok. Szívesen mondanánk azt talán, hogy inkább én megyek, és ő maradjon. De nem lehet. Megállni egy ravattal előtt hihetetlen trauma az ember életében. És óhatatlanul feltesszük magunknak a kérdéseket, hogy miért, Istenem, miért most, miért így, meg egyáltalán miért kell az egésznek ilyen módon történnie. Az előbb említett gondolkodásmód, az Istentől elszakadt természetünk a válasz mindenre, ahogyan az előbb ezt már említettem is. Ahogyan magunkat elszakítottuk Isten kegyelmétől és Isten szeretetétől, azt eredményezte, hogy fájdalommal éljük az életünket, és mérhetetlen fájdalom az, amikor el kell innen mennünk. Küzdelem annak, aki elmegy, és küzdelem, fájdalom azoknak, akik itt maradnak. Azt tudjuk jól, hogy aki kígyó méreg által hal meg, az nagyon szenved. Az a néhány perc, vagy néhány óra, amennyit még él, szörnyű kínok között telik. és senki nem tud rajta segíteni. Ekkor nem tudott. Nem volt szérum, nem volt semmifajta gyógyulási lehetőség. A Szentírásban arról tesz bizonyságot Isten az ő igéje által, hogy ha csak valami fajta gyógyulás nem történik az ember életében, akkor a halál, a földi halál az nem a végállomás, hanem még rosszabb is lehet ennél. Ugyanis a Szentírás azt mondja, hogy mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, és semmivel nem tudunk védekezni, amikor ott állunk előtte. Nem tudjuk azt mondani, amit ezek az emberek sem tudtak volna mondani, hogy Istenem, én nem gondoltam komolyan. Bocsánat, most már másképpen gondolkozom. Megvan az ideje az Istennel való kapcsolat rendezésének, és van, amikor erről számot kell adni. És az alapján, ami történt itt a földön, az alapján történik majd Isten színe előtt, vagy az, hogy valaki az Istennel való közösségbe kerül, ezt hívja úgy a Biblia, hogy üdvösség, vagy pedig az, hogy valaki az örökké valóságot Isten nélkül tölti. Ez a történet is arról szól, amiről a Szentírás egésze, hogy habár mi lázadtunk és lázadunk Isten ellen számtalan módon, van, aki jobban láthatóan, van, aki csak a szívében és a gondolataiban, és mindenféle módon ingereljük Istent, az ő törvényét áthágjuk, és halmozzuk azt az adósságot, amit nem tudunk megfizetni neki, Isten mégis úgy dönt, hogy könyörül rajtunk. Testvérek, ez a vigasztalásnak az üzenete ebből a történetből ma mindannyiunk számára. Hogy Isten nem gyönyörködik a mi fájdalmunkban. És nem gyönyörködik abban, hogyha elveszünk, hanem a nyomorult, a szenvedő után nyúl. A teljesen reménytelen helyzetben egyik pillanatról a másikra felragyog a megoldás. Hogy történt ez? Isten azt mondta Mózesnek, hogy Mózes, csinálj ércből egy kígyót. Nem tudjuk, hogy ez hogyan nézett ki. De az biztos, hogy Mózesnek úgy kellett fölállítania, hogy a tábor minden pontjáról az látható legyen. És azt mondta Mózesnek Isten, hogy Mózes, hangosan, hogy mindenki hallja, mondd el, hogy aki feltekint arra a kígyóra, az életben marad. Aki nem tekint rá fel, az meghal. Ha logikánkkal próbáljuk megérteni azt, ami itt történik, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez teljesen logikátlan. Hát egy érc darab, egy vas darab, az hogyan menthetné meg valakinek, akit a kígyó megmart az életét? Hát a kígyóban, az érc kígyóban nincsen vakcina, nem történik semmifajta orvosi beavatkozás, ez teljesen lehetetlen. És sokan gondolták így valószínűleg akkor is. És akik így gondolták, azok meghaltak. A logikájukkal és mindenfajta szilárd meggyőződésükkel együtt kínos halállal haltak meg. És azok, akik azt mondták, azt gondolták talán magukban, hogy mindezt nem értem a logikámmal. És azt sem tudom, hogy ez valójában működik-e, mert olyan furcsa, olyan beláthatatlan az, ami itt elhangzik. De mégis Mózes mondja, az Isten embere, meg egyébként sincsen veszíteni valóm. Az ilyenek feltekintettek. És mint ahogy mindig, amikor Isten mond valamit, az ige itt is igaz volt. Az ilyenek életben maradtak. Ugyanis, testvérek, Isten úgy döntött, hogy az ő kegyelméből a halál az nem győzedelmeskedhet végképp az emberen. Isten elkészített egy olyan szabadulást, egy olyan menekülési utat, ami a legnagyobb fájdalom közepette is ott áll mindannyiunk előtt. Érezzük a kígyó mérgét a testünkben. Látjuk a pusztító erejét, és úgy látjuk, hogy nincs kiút. Sokan sokféle okosságot mondanak, de mit ér az? Aki állt már meg közeli hozzátartozó ravatala mellett, tudja, hogy micsoda semmit mondó gondolatok tudnak ilyenkor elhangozni. Mindannyian meghalunk egyszer. Hát ennek már így kellett lennie. Szörnyű, szívtelen mondatok és gondolatok, amiket sokszor jobb lenne, hogyha nem tudunk okosabbat mondani, magunkban tartanánk. Mert ez nem vigasztalás. Mert valóban mindannyian meghalunk, de ez abban a helyzetben nem vigasztalás. Mi a vigasztalás? Az, hogy a halál nem végállomás, testvérek. Az, hogy van élet a halál után. Az, hogy a halál egy átmenet. A földi küzdelmes életből abba az életbe, amit az Úr az őt szeretőknek készített. De ez nem automatikus átmenet. Itt arról beszélt az előbb az ige, hogy az menekült meg, aki föltekintett az ércskígyóra. A János evangéliumából szeretnék felolvasni egy jól ismert részt, néhány mondatot. Jézus szavai ezek. Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának a nevében. Az Úr Jézus az, akit Isten menekülési útként elkészített a számunkra. Az ő neve is az, hogy szabadító. Az Ószövetségben többször szerepel ez a mondat, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód. És ez nem egy kedves, vallásos közhely, hanem ez Isten kijelentése önmagáról. Egyedül ő az, aki az életünk sebeit és legnagyobb sebét, a tőle elszakadt ember összeomlott egzisztenciáját meg tudja gyógyítani. Ő az egyedül, aki a lehetetlent lehetségesé tudja tenni, hogy a kilátástalanságba utat találjunk magunk előtt. Ugye, amikor úgy érezzük, hogy most már semminek nincsen értelme, újra értelmet nyerjen az életünk. Ugyanis, testvérek, meg kell, hogy valljuk őszintén, hogy ami keresztként hitünk, az nem a felejtésről szól. És nem arról, hogy az idő majd megoldja a problémáinkat, mert az idő az talán bizonyos érzéseket megváltoztat, vagy kevésbé élesen hoz majd elénk, de az idő az semmit nem old meg. A seb az seb marad, a bűn az bűn marad, a kérdés az kérdés marad. Az Úr Jézus azért jött el, hogy mint az ércskígyó, mindegyikünk előtt ott állhasson az ő keresztje. Így is fogalmazhatnánk, hogy aki Krisztus keresztjére tekint, aki Jézus Krisztus segítségül hívja, az bármilyen körülmények között legyen, jöjjön vallásos családból, vagy teljesen hitetlenből, legyen mögötte egy keresztény élet, Isten felé törekvő élet, vagy egy teljesen istentelen, legyen fiatal, vagy idős, férfi, vagy nő, vagy gyerek, az megtartatik. Aki pedig elutasítja magától az Isten egyszülött fiát, azt a gyógyírt, akit Isten készített nekünk, az ilyen emberen nem lehet segíteni. Az ilyen ember lehet, hogy még fizikailag létezik valameddig, de már halott. Halott, mert azt az egyetlen életmentő lehetőséget utasította el, aki fel volt az ő számára kínálva. Így is mondhatnánk, hogy az ilyen sorsa már megpecsételődött, ha csak nem tér észhez, amíg lehet. És arról is bizonyságot kell tennünk a Szentírás alapján, testvérek, hogy a halál a hívő ember számára bármennyire fájdalmas is, de ugyanakkor olyan távlatokat, olyan perspektívát nyit meg, amelyek viszont örömteliek. Furcsa erről beszélnünk, de a Szentírás egyértelműen elénk adja ezt. Honnan tudjuk? Pál apostol maga mondja, amikor vár a halálos ítéletére, hogy nekem az élet Krisztus, vagyis amit itt eltöltök még az emberi testben, azt Krisztussal töltöm el, és a meghalás nyereség. Mi az, hogy nyereség? Öngyilkos akar lenni Pál? Szó sincs róla. Hanem azt mondja, hogy végig küzdöm ezt az előttem lévő néhány napot, évet, évtizedet, amennyit az én Uram ad nekem, vele együtt. Mert tudom, hogy még feladatom van, azért élek még, és tudom, hogy még formálódnom kell, Isten ezért nem hív még haza. De tudom azt, hogyha az én Uramhoz hazamehetek, hiszen kapcsolatom van vele, akkor sokkal jobb lesz nekem. Azért, mert azzal lehetek együtt, akit én nagyon szeretek. Mert már nem csak bizonyos időközönként tapasztalhatom meg a jelenlétét, aztán utána megint elerőtlenedem, megint visszatérek hozzá. Nem csak bizonyos jelekben látom meg az ő csodálatos munkálkodását, hanem színről színre találkozom vele. Isten Jézus Krisztus kereszt halálával és feltámadásával tette rá a pecsétet arra az ígéretére, hogy valóban van örök élet, és igaz az, amit így mondunk a hitvallásban, hogy hiszem, hogy feltámadnak a halottak, hiszek a halottak feltámadásában. Ezért nem mondjuk azt keresztény emberként, hogy végső búcsút veszünk valakitől. Elbúcsúzunk tőle a földi élet tekintetében, de ő nem múlt el. Ő Istennél van. Látja azt az Istent, akiről nekem még csak nagyon-nagyon halvány elképzeléseim lehetnek. Isten az, aki tudja és megítéli, hogy amikor valaki elmegy, kinek a szívében mi van és mi volt. És ezt azért hadd jegyezzük meg csendesen, hogy az ítélet az egyedül Istené. És mi emberek nem vagyunk jogosultak bárki felett is ítéletet mondani. Ahogyan ezt egyszer valaki mondta, amikor a mennyországba kerülünk, hogyha Isten kegyelméből oda kerülhetünk, akkor három nagy meglepetés ér majd bennünket. Az első, hogy sokan lesznek ott olyanok, akikről soha nem gondoltuk volna, hogy ott találkozhatunk velük. Másodszor sokan nem lesznek ott olyanok, akiket pedig keresnénk, de Isten nem ítélte igaznak a hitüket. És a legnagyobb csodálkozás, ha valóban mi magunk is ott lehetünk Isten kegyelméből. Számtalan olyan bizonyságtételről tudunk, amikor valaki a halálos ágyán hívta segítségül Istent. Talán nem is hallható módon, talán mások számára nem is nyilvánvalóan. Isten szeretete sokszor még ezt is lehetővé teszi. Mi annyit tehetünk, hogy szeretteinket Isten kezében tudva, az ő szeretetére bízzuk őket, nem kell imádkoznunk értük, mert már az ő sorsuk el van döntve, és a saját magunk életét pedig Isten kegyelmébe, az ő gyógyító szeretetébe, abba a csodálatos ható sugárba hozzuk, ami nem más, mint Krisztus keresztjének a közele. Amikor valaki oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy Jézus, én nélküled nem tudom élni az életemet. Különösképpen is nem úgy, ahogy érdemes, hogy örüljek annak, aki vagyok, hogy szívesen csináljam mindazt, ami rám van bízva, hogy tudjam azt, hogy ez az élet, ez egy értékes élet, amit még itt eltöltök, és bizalommal tekintsek a túlvilágra, ez nekem nem megy. Jézus, könyörülj rajtam! Testvérek, ez a mai este, ez mindannyiunk számára nagy lehetőség. Ugyanis nem kisebb csoda történik, mint Isten ma este is felállítja, felállította közöttünk azt a csodálatos érckígyót, Krisztus keresztjét, amire tekinthetünk, és amihez jöhetünk. Talán sokszor jöttünk már, Isten hív bennünket újra, hogy testvér, gyere, és újulj meg a kegyelemben. Talán még soha nem jöttünk. Nem is hallottunk erről, vagy ha hallottunk is, azt gondoltuk, hogy ez másnak szól. Mindegy. Ma hozzánk szól Isten igéje. Gyere, kapaszkodj bele, talán csak egy mondattal, Úr Jézus, könyörülj rajtam, és megtapasztalod te is, és megtapasztalom én is, hogy Isten szava ma is igaz. Van hova fordulnunk, eljött a szabadító, az ő eljövetelére készülünk karácsonyhoz közeledve, és ő ma is meghallgatja mindazoknak a könyörgését, akik hozzá kiáltunk. Tegyünk így, és tőle jövő vigasztalásunk, tőle jövő, tőle kapott élet célunk, és az ő személyéből az életünkbe áradó élet erőnk lesz, ami végig segít bennünket ezen az életen, és ő ajándékoz meg bennünket olyan helyjel, amit csak ő tud nekünk készíteni, ahová szívesen mehetünk majd. Adja Isten, hogy mindez ne csak másoknak szóló örömüzenet, hanem a mi drága erőforrásunk is lehessen ma este. Így legyen. Amen. Imádkozom. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te nem részvétlenül, nem távolról, csupán nagy dolgokkal foglalkozva nézed az életünket. Sokszor úgy tűnik, hogy nagyon magunkra maradtunk a küzdelmeinkben. Jó azt hallanunk, hogy te készítettél nekünk szabadulást, és készítettél olyan gyógyulási lehetőséget, amiről nem is álmodnánk. Köszönjük, hogy te nem a bűneinket olvasod a fejünkre ma este, nem azt mondod, hogy megérdemeltük mindazt, amit kapunk, vagy még többet is, hanem féltő szeretettel veszel körül bennünket, bíztatsz a hazaköltözött szeretteinkre nézve, és csodálatos ígérettel ajándékozol meg a saját életünk tekintetében. Megvalljuk neked, Istenünk, hogy magunktól még keresni sem tudunk téged. Még arra is képtelenek vagyunk, hogy felnézzünk a te keresztedre. De kérjük, hogy a te szent lelked által ajándékozz meg bennünket a vágyjal, hogy Krisztushoz jöhessünk segítségért. Hogy megtapasztalhassuk azt, hogy a te igéd ma is igaz, és aki segítségül hív téged, az ma is csodálatos képpen megtartatik. Kérünk téged, Istenünk, hogy te könyörülj azokon a családokon, ahol szomorú hiány maradt ebben az évben. Könyörülj a férjeken, feleségeken, könyörülj a gyermekeken, barátokon, rokonokon. Könyörülj azokon a családokon, akik közül némelyek ma el tudtak jönni, de azokon is, akik valamilyen okból nem lehetnek itt. Kérünk, hogy hadd tapasztalják meg azt, amit az Úr Jézus így mondott, hogy hozzá mehetünk mindannyian, és ő mellénk áll a terreink hordozásában, és az ő igáját adja nekünk, ami hordozható, könnyű és gyönyörűséges. Könyörgünk, hogy most, amikor a saját szavainkkal imádkozunk tovább magunkban, hadd legyünk őszinték hozzád. Hadd mondjuk el neked mindazt, ami ott kavarog most bennünk. És hadd várjuk azt, hogy te válaszolsz az imádságunkra. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 23. zsoltárunkat énekeljük. A 23. zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. fennállva vegyük az áldást. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Amen.